Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Jó, most már lehet hallani, ugye? Egy kis technikai zavar van, pillanatnyilag nincs vetítés, mert kiment az áram azokból a konnektorokból, amelyek táplálják a laptopot és a projektort, de állítólag közben megérkezik. Azért addig elkezdjük, a kérdés dobozban volt egy kérdés múltkor, talán ezzel kezdenénk, és utána térünk rá a program többi részére, zenére, versre és az előadásra. A kérdés, amit a kérdés dobozban találtunk, az a következő. Mi van akkor, ha a társam a régi kapcsolatai miatt, amiben sérülést szenvedett, nem tudja eléggé szeretni jelenlegi társát, de ő ezt nem ismeri fel. Hát ahhoz, hogy egyértelmű választ lehessen adni erre a kérdésre, ahhoz el kellene beszélgetni az illetővel, akiről szól ez a kérdés, azután a kérdés feltevővel is. Minden esetre az hát természetes pszichés reakció, hogy ami rossz élmény volt, vagy az a tudás, amit az ember nem szeret tudni, azt kiszorítja a tudatából, ezt úgy hívják, hogy elfolytás, tehát nem csoda, hogy nem ismeri fel. Ezt egyszerűen el kell fogadni a dolognak ezt a részét. Na most a másik fontos körülmény, amire szeretném fölhívni a figyelmet, nem csak a kérdezőnek, hanem mindenkinek, akinek hasonló problémája van, az az, hogy egy olyan kapcsolatot, ami csalódást okozott, ahogy fogalmaz az illető, sérülést okozott, azt először el kell rendezni belül, mielőtt egy újabb kapcsolatot létesít valaki. Tévhit az, elég gyakran szokták ezt tenni az emberek, hogy megpróbálják egy újabb kapcsolattal gyógyítani az előzőnek a sebeit. Ez nem szokott sikerülni. Akkor a háttérben ott van a régi seb. Előbb annak meg kell gyógyulni. Előbb azon túl kell lenni. Nem lehet egyik kapcsolatból a másikba rohanni. Talán most már igen, van áram. Úgyhogy ez is majd működni fog. Hát, ha nem kielégítő a válasz, akkor kérem az illetőt, hogy ne adjon békén, tegyen be újabb kérdést a kérdés dobozba. Egyébként mához egy hétre munkaszüneti nap van, tehát nem lesz előadás. Két hét múlva azonban november 8-án lesz, nagyon izgalmas témánk lesz akkor, asztal és életközösség Jézussal. Ugyanakkor ez a házastársi kapcsolatról és a családi életről is szól. Tehát itt arról van szó, hogy akkor van igazán közösségünk egymással, ha az asztalnál ül az Úr Jézus is. Mégpedig nem abban a szellemben, ahogy nagyon sokan szoktak asztali imádságot mondani, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, tehát nem vendégnek tekintjük Jézust, javasolok egy másik asztali imádságot, mégpedig azt, hogy jöjj asztalunkhoz Jézusunk, te légy házunk feje. Táplált testünket, lelkünket, életnek kenyere. Hát az asztal főhöz ültetjük Jézust, ő a legfontosabb személy a családban, a házasságunkban is a Szent Harmadik, Erről lesz szó majd két hét múlva. Most pedig a ráhangolódás segíteni fogja egy szép Händel mű, ária és rondinella, hegedűn előadja Szilágyi Zsuzsi, Draskóczi László kíséri orgonát. Hallgassuk figyelmesen és szeretettel. Köszönjük szépen! Most pedig karácsonyi Violettát kérem, hogy azt a vers csokrot, amit hozott a témához, azt mondja el nekünk.
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső és Füle Lajos összeállítását hoztam szeretettel. Babits Mihály, Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és benned a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem érti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mind te neked. És kinek kevert sorsokat, és örömet, és bánatot, hogy gazdag legyen a lelke. És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát, hogy bűn és gyász egy súlyú legyen. Eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínségét, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyanánt. Úgy van. Eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod. És világok vihara fúrt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásod volt kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered fel sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adament rudakat. Kosztolányi Dezső esti imádság. Ó, milyen vak homályba futnak, kik nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem, leszárad. Szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél, szökni akartam, nem engedtél. Csend volt szívemben, és a csendben szavad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem, hívj vissza magadhoz. Magam maradtam, eltévedtem. Légy bátorságom, bizodalmam. Ó, légy úrrá, megint te rajtam. Örökké való szeretettel szerettelek téged, mondja mindenható Istenünk. ki név szerint ismer engem, csalódik bár néha bennem. Mégis szánakozva néz itt, s romjaimból is megépít.
Köszönjük szépen, Violetta! Mai témánk ismert, hogyan maradhatunk tisztán szennyes áradatban. Remélem, hogy a technika működni fog. Igen, hát félig már. Amit látunk kivetítve, az El Greco ismert festménye. Egyébként ezt a témát ő többször megfestette, ez a kép itt Budapesten a Szépművészeti Múzeumban látható. Ismerjük a Bibliából bűnbánó Magdolna alakját. Egy bukott nőről van szó, aki belement a mocsokba, de Jézus megtisztította őt. Bűnbánó Magdolna megbánta. Az emberiség bűne, amit az özönvíz nem tudott lemosni, mert az özönvíz előtt Mózes első könyvének a 6. fejezetében azt olvassuk, hogy az ember szívének szándéka szüntelen csak gonosz, lezajlik az első monumentális ítélet, és a 8. fejezetben az özönvíz után ugyanezt olvassuk, az ember szívének szándéka szüntelen csak gonosz ifjúságától fogva, amit az özönvíz, amit az ítélet nem tudott lemosni, azt Jézus vére mosta le, Magdolna bűnét is, a mi bűneinket is, a te bűnös lelkedért, ezt hallottuk vissza a Zsoltár férfi hangra című versből. Több ízben is. Igen, ezért történt. Eszünkbe juthat még sok szép vers. Egy faludi vers jut eszembe, remélem sokan ismerik, az a címe, hogy Haláltánc ballada. A refrényben köszön vissza többször az, hogy véret kiontott harmatáért irgalmaz nékünk Jézus herceg. Mert más reménységünk nincs ahhoz, hogy megtisztuljunk a bűneinkből. De hát talán a problémánk nem is ez, hanem az, hogy mi szeretnénk Isten tetszése szerint élni, elfogadtuk a bűnbocsánatot, szeretnénk a párkapcsolatunkat is úgy építeni, úgy megélni, hogy az Istenről tegyen tanúbizonyságot, hogy fény legyen, irányfény abban a sötétségben, amit napjainkban lehet tapasztalni. De hát az a helyzet, hogy körül vesz minket a lelki, szellemi, vagy mondjuk ki, erkölcsi piszok, amiben élünk. Mindenhonnan. Elég kimenni az utcára, elég kinyitni a televíziót, elég kézbe venni egy napilapot, vagy egy színes magazint. Lehet-e tisztának maradni? Bűnbánó Magdolna alakja jelkép lehet, de még inkább jelkép lehet az a bukott lány, akire Jeremiás utal egy hasonló ítéletes korban. Jeremiás síralmaiban olvashatjuk ezt a mondatot. Ruhája szegélye piszkos, nem gondolta jövendőre, igen mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Kiről szól ez a mondat? Jelkép a bukott lány. Jelkép, Jeruzsálem jelképe. Bukott lány, ruhája, szegélye piszkos, lehet, hogy leteperték. Nem gondolt a jövendőre, könnyelmű volt, engedett a csábításnak. Igen, mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Erről a jelenetről, amit fölvázol itt Jeremiás, talán eszünkbe jut egy 20. században született jeles teológus írása. Nehéz hozzáférni, de javaslom, ha valakinek sikerül. Francis Schaeffer könyvéről van szó. Magyarul is megjelent, az a címe Halál a városban. Két bibliai könyv alapján született. Jeremiás könyve, beleértve a síralmakat is, és a római levél. Párhuzamot húz Schaeffer az ókori Jeruzsálem és a 20. század poszt-keresztjén kultúrája között, azaz kereszténység utáni kultúrája között. A párhuzam abból adódik, hogy akkor is, ma is a nép hátat fordított Istennek. Ennek a következménye az ítélet. Annak idején Jeruzsálem számára a babiloni fogság, az, hogy a babiloni hadsereg lerombolja Jeruzsálemet, még a templomot is, elhurcolja a nép színe javát, éhesen kóvályognak a gyerekek az utcán, és a 20. század emberéről szó van, az Isten nélküli emberről, sőt az Isten nélküli egyházról, arról az egyházról, amely kész megalkudni, amely kész bálványokhoz folyamodni, kész adott esetben kijelenteni azt is, hogy mindegy, hogyan szólítjuk az Istent, lehet mondani Allahnak is, pedig Isten törvénye úgy kezdődik rögtön az elején, hogy én, Jahve vagyok a te Istened, ne legyen néked más Istened rajtam kívül. Mi fordulunk idegen istenekhez, pénzhez, hatalomhoz, komforthoz. Reménykedünk emberekben, akik majd megváltoztatják a sorsunkat, az életünket. Igen, társadalmunk bukott lány, ruhája szegélye piszkos. Na most kérdés az, hogy lehet-e úgy élni napjainkban, hogy ne szennyeződjünk meg. Lehet-e? Ha lehet, akkor pedig hogyan lehet? A Jelenések könyve 7 boldog mondásán is megpróbálunk végig menni ebben a sorozatban. A mai napra ezt a mondatot nézzük meg figyelmesen. Egyértelmű, hogy ez illik ide. Boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját. Egyike a legszebb bibliai allegóriáknak a fehér ruha. Nyilvánvaló jelkép. Voltak, akik naívul úgy képzelték el, hogy majd az üdvözültek kapnak testre szabott fehér ruhát, valamilyen fehér anyagból, nem erről van szó, ez jelkép. Mit jelent az a jelkép? Jézus Krisztus jellemét. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, írja Pál apostol az egyik levelében. Rajtunk van ez a ruha, rajtunk van akkor, ha elfogadtuk a bűnbocsánatot, mint ahogy elfogadta bűnbánó Magdolna, rajtunk van. De hát járunk, kelünk piszkos helyeken, bepiszkolódik. Könnyen bepiszkolódik. Boldog, aki vigyáz a ruhájára. Boldog, aki őrzi ruháját, mondja az ige. Hát szennyes áradat zúdul ránk. Ezen a képen éppen látunk egy megáradó patakot. Talán tízszer annyi víz van benne, mint szokott lenni rendes körülmények között. Mi mindent sodor ez az ár? Hát önzést. Az ma már olyan magától értetődő dolognak tűnik, hogy az ember önző. Ő is, én is, mindenki. Sőt, kijelenthetjük azt, hogy amióta a darwini, freudi ideológia meghódította az európai embert, meg az amerikait, és lassan az egész világot, azóta polgárjogot nyert az önzés. Hiszen magától értetődő az, hogy küzdünk a létért, ha kell, letapossuk egymást, igyekszünk felülkerekedni, mert a jövő abban van, ha kiemelkedünk a tömegből. Nincs irgalom. Én érvényesüljek, én kapjam meg azt, ami nekem jár. Meg ilyen hozzáállással mi a sors egy házasságnak? Törvényszerű az, hogy nem kapom meg azt, ami nekem jár. Törvényszerű az, hogy a párom sem kapja meg azt, amire neki szüksége lenne. Úgyhogy eljutunk oda, hogy nem érdemes ezt így folytatni. Mit sodor még ez az áradat? Felelőtlenséget. Ahogy könnyelmű volt az a megesett lány, aki jelképezi Jeremiás síralmaiban Jeruzsálemet. Nem vállaljuk a felelősséget a gyerekeinkért, a házastársunkért, az életünkért. Inkább föl se növünk, gyerekek akarunk maradni. Nem is vállaljuk a házasságot, az együttélést esetleg, de elkötelezettség nélkül nem kötjük meg azt a szövetséget, amit a Biblia ír a házassággal kapcsolatban. Csak együtt élünk, könnyebb lesz elválni. Mert nem bízunk egymásban, nem bízunk a másikban sem. A hűtlenség olyan magától értetődő. Erről beszélnek az úgynevezett játékfilmek. Olyan természetes, nem? Mindenki azt csinálja. Micsoda hazugság, nem mindenki. De hát úgy tűnik, és ezzel áltathatjuk magunkat, hogy hát a sodrással szembe menni nem lehet. Irigység. Miért van a másiknak jobb országa? Miért van a másiknak jobb férje, vagy jobb felesége? Miért van neki jobb gyereke? Miért jobb másoknak, mint nekünk? Aztán persze a válás. Hát az is természetes. 2009-ben 1000 házasságra 616 válás jutott. És a tendencia az, hogy még növekszik ez az arány. Abortuszok. Hát ne szülessen, meg úgyse tudnánk eltartani. Meg veszélyezteti a karrieremet. Meg veszélyezteti az alakomat. Az, hogy gyilkosság. Hát még nem tudatos lény az a magzat, elfeledkezünk arról, hogy emberi lény a fogamzás pillanatától kezdve csak egy korai fejlődési stádiumban van még. Emberülés. Aztán a gyűlölködés. gyűlölködés más népek ellen, gyűlölködés velünk együtt élő úgynevezett kisebbségek felé, gyűlölködés a szomszéd felé, gyűlölködés családon belül, anyós-após ellen, a házastárs ellen. Elborít az áradat és a szeretet nélküli szex. A szex levált a szeretetről, mert az önzéshez kapcsolódik. Olyan lett, mint egy testi vágy kielégítése. Embertelenné vált. Nem állatiassá, embertelenné. Tehát egy ilyen sodrásban mit lehet tenni? Meg lehet-e állni? Ki lehet-e térni előle? Hát ez a mi kérdésünk. Hát van, aki megpróbálja, esetleg kapunk egy tanácsot. Élj úgy, mint a remete, aki tiszta akar maradni a világ szennyétől. Tehát nem is olyan új dolog ez. Miért vonultak el a remeték? Azért, hogy elkerüljék a kísértéseket. Biztos volt más oka is. Hát ott a barlangban élve, bogyókat gyűjtögetve, még vezekelni is lehet. Egy Thomas Mann novellára emlékszem, igaz, ott hindu remetéről volt szó, nem keresztjénről. Azt írja ott ebben a novellában Thomas Mann, hogy gyűjtötte a bogyókat, de nem azért, hogy megegye őket, hanem hogy lemondjon róluk. Hát igen, hát ilyen szép, ravasz gondolat ez, és akkor azt hiszi, hogy valami érdemet szerez ezzel magával, magának. Mert ugyanez a remeteség érvényesül, amikor azt tanácsolják, vagy magamnak tanácsolom azt, hogy ne nézz oda. Meg aztán ne menj oda, kerüld el azokat a helyeket, ne is érintsd. Én azt gondolom, hogy adott esetben ezek jó tanácsok, nem érdemes olyan helyekre menni, ahol az ember megfertőződik, nem érdemes kinyitni olyan oldalt az interneten, ami fertőz. Nem érdemes bemenni a játékterembe, a nyerőgéphez, mert az elnyeri a pénzedet. Csak nehéz neki ellenállni. Tehát keményen elhatározhatja valaki, hogy nem nézek oda, nem megyek oda, nem állok szóba vele, nem érintem. De én azt gondolom, hogy nem ez az igazi. Van más megoldás is. Jézus így imádkozott a Gecsemáné kertben, a főpapi imában. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hát ezek szerint lehetséges az, hogy benne élünk ebben a világban, benne élünk ebben a gonosz társadalomban, benne élünk ebben az erkölcstelen közegben, és Isten meg tud őrizni minket. Jézus ezért imádkozik. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Jól teszed, ha nem mész oda, ahol megfertőzhetnek. Jól teszed, ha nem mész oda, ahol mindenki influenzás, és mindenki rád köhög. De van egy másik védekezési lehetőség is az influenza ellen. Muszáj felszállni a buszra, muszáj bemenni a munkahelyre, köhögnek, püszkölnek. Mit lehet tenni ellene? Mit lehet? Mozgósítani kell az immunrendszer. C-vitamint kell enni. Ellen anyagot kell termelni. Diákkoromban hallottam egy gyerekorvostól, akkor még nem terjedt el a lakkozott padló, akkor padló viaszt kentek a padlóra. A nagyon mérsékelten fiatalok talán emlékeznek erre az időszakra. Ez a gyermekorvos azt mondta, hogy ahhoz, hogy megszerezze a gyerek a megfelelő immunitást, meg kell ennie fél kiló padló viaszt. Nyilván arról van szó, hogy kúszik, mászik a padlón, nem szabad túl sterilen tartani. Na, attól nem kell félni, amiatt nem kell aggódni, hogy túl sterilen élünk ma, erkölcsi szempontból, ebben a kis országban, emiatt senki ne aggódjon. Az is biztos, hogy nem tudjuk elkerülni az ártó hatásokat. Lehetőleg azért ne túl sok legyen, lehetőleg azért ne arra keresgélj rá az interneten, ami megfertőz. Lehetőleg ne olyan helyre menj, ahol megfertőzöl, dől. Tehát kerüld a trágár beszédet, kerüld a korrupt kollégák társaságát, egyáltalán a rossz társaságot, kerüld az ivócimborákat. Ezek olyan mikroközegek, amelyek veszélybe sodorhatnak, egyáltalán kerüld a szexuális erkölcstelenséget. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy még jobban tesszük, ha megerősítjük a lelki immunrendszerünket, ha a látó határig elterülő árvízben gázolunk, akkor nem tudjuk elkerülni azt, hogy ne legyünk vizesek. Tehát azon túl, hogy kerüljük a fertőző helyeket, nagyon fontos belsőképpen megerősödnünk. Na most egy kicsit azért konkretizáljuk ezt, mit jelent ez Isten igéje alapján. Mit tehetsz, ha az Úr a mocsárban fuldoklók mentésére küld? Hát van ilyen, valakinek az a küldetése, hogy menjen szenvedély betegek közé. Alkoholistákat akar menteni. Vagy prostituáltak közé küld valakit. Van ilyen misszió? Igen, van. Fontos? Nagyon fontos. Vagy börtönbe. Börtönmisszióba. Sok ilyen hely van. Ilyen esetben az első kérdés az, hogy valóban Isten küld oda, vagy magamtól akarok elmenni. Valóban Isten küld bele bizonyos helyzetekbe, vagy a kísértésem az, hogy dagonyázni akarok én is a mocsárban. Tehát nagy felelősséggel kell ezt végig gondolni. Egyáltalában a lelki gondozói beszélgetés, a személyes beszélgetés mindig lehetőséget ad a fertőzésre. A mentő, aki a mocsárból akarja kimenteni az embereket, besározódik. A kérdés az, hogy van-e védőfelszerelésed. Mi az a védő felszerelés? A védő felszerelés az, amiről az Efézus 6 beszél. A lelki fegyverzetekről van ott szó, de az ige kardján kívül az összes többi védő felszerelés. Sisak, melvért, a lábszárvédő. Tehát légy őszinte magadhoz, hogy mit akarsz, miért mész oda, valóban Isten küldötte fuldoklókat menteni, vagy te akarsz dagonyázni. dagonyázni, mint ez a kis malac. A megfürödött disznó sárban hentereg, olvassuk ezt Péter második levelében. A lelki gondozónak, tehát annak, aki éppen egy ilyen mocsárba került, bajba jutott emberrel beszélget, a beszélgetés előtt be kell mosakodnia. Ugye, hogy a sebész orvos bemosakszik a műtét előtt. Ezt egyébként Gyökösi Bandi bácsitól hallottam. Nagyon jó és fontos tanács. És a műtét után mit tesz a sebész? Kimosakszik. Tehát mosakodni kell előtte is, mosakodni kell utána is. Egyáltalában nem árt időnként mosakodni. Még olyankor se árt, amikor éppen nincs ilyen helyzet, és ezt a mosakodást lelki képpen is kell érteni. Ha lelkileg sterilen szeretnél élni, tehát remete módjára, akkor vegyél figyelembe néhány dolgot, például azt, hogy soha nem nézhetsz tévét. Akkor nincs tévé. Hát van egy kedves ismerősöm, hívő testvérünk, amikor ő megtért, és ezt nagyon komolyan vette, fogta a televíziót és bedobta a Dunába. Nagyon bátor tett volt, arra nem számított, hogy ez komoly házassági konfliktust okoz, mert a felesége nem tartott ott akkor még, hogy ebben követni tudta volna. Aztán évekkel később, amikor újra találkoztam vele, kiderült, hogy van már tévé, de már tud bánni vele. Már megerősödött annyira az izom a mutató ujjában, hogy ki tudja nyomni, meg el tudja olvasni a műsorfüzetet is, és el tudja dönteni, hogy mit kapcsoljon be, és mit ne. Hát ehhez bizonyos lelki érettségre van szükség. De a teljes sterilitáshoz az kell, hogy soha ne nézz tévét. Internetet se, természetesen. Soha nem beszélhetnél a szomszédoddal. Hát ki tudja, hogy miről kezdne se. Ha teljes sterilitásban akarsz élni, akkor nem vehetnél kézbe még egy napi lapot sem. Se baloldalit, se jobboldalit. Teljes sterilitáshoz nem mehetnél ki az utcára. Hát ott is, ha más nem, óriás plakátok vannak. Egyik-másik nagy veszélyt rejteget, és érdekes gondolatokat, asszociációkat kelt az emberben. Tehát ismerjük fel azt, hogy nem tudjuk elhagyni az életközegünket, azaz a társadalmat, ahogyan a halak sem tudnak elmenekülni a szennyezett tóból, kénytelenek ott élni, de mi előnyösebb helyzetben vagyunk, mint a halak. Mi azért kapunk segítséget. Mit tehetünk? Erősítsük meg lelki immunrendszerünket. Mit jelent ez gyakorlatilag? Isten igéje adja a tanácsokat hozzá. Az egyik ilyen fontos tanács az, hogy teljetek meg lélekkel. Teljetek meg lélekkel. Nyilván a Szentlélekről van szó. Az is vegye komolyan, aki a szent lelket úgy mondja magyarul, hogy szent szellem. Hát akkor teljen meg szent szellemmel. Én maradok a lelkesek táborában. A szent pneumával. Ez mit jelent? Ezt érdemes tisztázni, szeretném hangsúlyozni a Biblia alapján, hogy nem érzelmi felbuzdulásról van szó. Nem sajátos meleg hangulatról van szó. Nem fokozott lelkesedésről van szó. Nem extra jelenségekről van szó. A Szentlélekről azt írja a Biblia, hogy erő, szeretet és józanság lelke. Erő lelke lesz előd ellenállni a kísértésnek. A szeretet lelke képes leszel szeretni azokat, akik ott körülötted éppen megnehezítik, hogy szeresd őket, mert undokok és önzők. És józanság lelke. Nem kell lemondanod a világos gondolkodásról sem a Szentlélek jelenlétében. Teljetek meg lélekkel. Olvassuk az Efézusi levélben, egy másik páli levélben, a Kolossé levélben egy párhuzamos ige, meg azt tanácsolja, hogy a Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Milyen alapon mondom azt, hogy párhuzamos ige? Azon az alapon, hogy ennek a két mondatnak a folytatása a két különböző levélben gyakorlatilag ugyanaz. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, lelki énekeket. Szívetekből mondjatok dicséretet az Istennek. Lélekkel megtelni azt jelenti az Isten beszédével teli lenni. Ismerni az igét. Igazodni az igéhez. Hát itt van egy szép üveg, jól zár. Az a feladatunk, hogy ebből az üvegből tüntessük el a levegőt. Mit lehet tenni ennek érdekében? Be kell szerezni egy erős, jó, jól működő szivattyút. Ki lehet szivattyúzni, és le lehet zárni. Célt lehet így érni? Hát nagyon ügyesnek kell lenni, gyorsan kell lezárni a végén, beszivárog egy kis levegő. De van ennél jobb megoldás. Mi a jobb megoldás? Meg kell tölteni ezt az üveget színültig valamilyen folyadékkal. Nem sokkal egyszerű? A Biblia tanács az, hogy teljetek meg lélekkel, Isten lelkével, Isten beszédével. Akkor nem kell erőlködni a szivattyúzással, mert ez adja a megoldást. Tehát ennél jobb öltek ötlet színültig megtölteni. Hát idáig tart, elnézést, hogy én érzem, hogy ma egy kissé indisponált voltam, talán azért, mert előtte nagyon zavart az, hogy elment az áram, de én remélem, hogy azért összeállt az, amit szerettem volna továbbadni. Közben észrevettem, hogy itt van előttem két DVD lemez. Szeretném fölhívni rájuk a figyelmet. Kint a könyvasztalon mind a kettő vásárolható. Az egyiknek az a címe, hogy Bibliai házassággondozás. Ez egy néhány évvel ezelőtti Tahiban elhangzott házassággondozó hét előadásait tartalmazza. Ezt még Martinides László barátom készítette ezt. Azért mondom, hogy én vagyok az előadó. Fiatalabb voltam, tehát sokkal szebb voltam, mint most. Emiatt is érdemes beszerezni. Na most a másikat már Violetta Laci felesége készítette, Cigányok a pokolból. Nagyon tanúságos és szép kazettát akartam mondani, DVD lemez mindez kapható. És sok más hasznos olvasmány is, a Biblia és család legújabb száma is, a régebbi számok pedig kedvezményes áron beszerezhetők. Hát én köszönöm a figyelmet, a doboz most is ott van, lehet bele kérdéseket tenni. 2 hét múlva megpróbálok válaszolni a kérdésekre, ha lesz mire. Jó nehéz kérdéseket tessék tenni. Isten velünk, köszönjük.